az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Ezt a szentmisét meghalt Ferenc testvérünkért ajánljuk fel, és ebben az imádságban, illetve ebben a szentmisében imádkozzunk azért, kérjük a magunk számára is az Isten kegyelmét, hogy az egyházhoz tartozásunk meg ne tévesszen bennünket, hiszen nem elegendő az egyházhoz tartozni. Fontos, hogy az ember gondolkodása is átalakuljon, legyen szíve a másik ember számára, hogy egymás emberi méltóságát tudjuk szolgálni. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Az Úr legyen veletek!
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt. Mester, szólította meg, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így felelt, mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne? A törvénytudó így válaszolt, szeresd uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint saját magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de hát ki az én fele barátom? Jézus történettel felelt a kérdésre. Egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba, rablók kezébe került, ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan ott hagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton, észrevette, de elment mellette. Aztán egy levita jött arra, ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja, amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte. Majd pedig fölültette teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba, és gondoskodott róla. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel. Viselt gondját. Ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz? A 3 közül is ki volt az igazi felebarátja annak, aki rablók kezébe került? A törvénytudó így válaszolt, aki irgalmasságot cselekedett vele. Jézus így folytatta, menj és te is hasonlóképpen cselekedjél. Ezek az evangélium igéi.
Áldjon téged, Krisztus!
Kedves testvérek, számtalanszor hallott történetről van szó. Biztos, hogy sokféle megközelítését is hallottuk, értelmének a kibontását is hallottuk ennek a történetnek. Azt gondolom, hogy mindegyikünknek Jézusi felhíváson érdemes gondolkodni, menj és hasonlóképpen cselekedjél. Miért? Egy biztos, hogy Jézus nem csupán valami jótékonykodásra akar felszólítani bennünket, hogy a törvénytudó is megértette, hogy itt sokkal, de sokkal többről van szó, mint arról, hogy az ember megáll, lehajol egy emberhez, segít rajta, aztán megy tovább. Itt az ember életfelfogásáról van szó. Jézus az ember életútját fejezi ki ezzel a felszólítással. És azt gondolom, hogy ezen a mai reggelen ezt a szempontot kellene egy kicsit kibontani a magunk számára, hiszen úgy tűnik, hogy a harmadik évezred embere, mintha nem értené, mire is született. Mindenki örül az életnek, az emberek boldogok szeretnének lenni, a legkülönbözőbb utakon keresik ennek az életnek az értelmét, de úgy tűnik, megfeledkeztek az Istenről. Nem az Istennél kérdezősködnek. Mi is az életünknek az értelme? Miképpen boldogulhatunk, és az a tragikus, hogy a legtöbb ember, amikor már eljátszotta az éveket, akkor visszagondol, csak már nem lehet visszahozni az életet. Az élet nem olyan, hogy visszapörgetjük, aztán újra kezdődik. Azt gondolom, hogy a civilizált világ embere, és a harmadik évezredben a civilizált világ határozza meg azoknak a népeknek az életét is, akik a civilizációtól még messze vannak. De már ott van ez a világ az impulzusaival, a felhívásaival, ott van ez a világ egy egészen sajátos gondolkodással, miképpen lehet ezeket az embereket is befogni. Miképpen lehet ezeket az embereket is kihasználni és felhasználni. Sajnos úgy tűnik, hogy ez a világ, amelyben élünk, egyesek célját és érdekét szolgálja. Visszagondolunk a régmúlt időkre, és fel vagyunk háborodva, hogy milyen is volt a rabszolgaság intézménye, és miképpen használták ki az embereket, a hódítók. Azt hiszem, hogy soha olyan mértékben, hiszen az eszközrendszerünk is kifinomult, másrészt sokkal hatékonyabb, soha úgy nem használták ki az embereket, mint ma. És ez az érzés azért is nagy bennünk, mert látjuk a különbséget. Éppen ezért különös aktualitása van ennek a mai történetnek. Miben is áll az életünk értelme? Mire születtünk? Nagyon érdekes. Akkor, amikor 16. Benedek pápa elkezdte a pápai szolgálatát, mindenki várta, hogy ez a zseniális ember ugyan mivel áll elő. Ha emlékeznek a testvérek, a megválasztás előtt itt találgattunk. Érdekes dolgok hangoztak el a részemről is, vele kapcsolatosan, a személyét illetően is, és a működését illetően is. Nagyon érdekes. Ahogy beledobta a követ az iszlámmal kapcsolatos világba, ahogy az ortodoxiával fölvette a kapcsolatot, ahogy halljuk most a kínai egyházzal, a Rómától elszakadt kínai egyházzal, ha visszaemlékeznek a testvérek, arról beszéltem, hogy az ökumené jegyében ő sokkal, de sokkal többet fog elérni, mint az elődje, mint az előtte lévők. Meghökkentő enciklikával állt elő, senki se ezt várta. Deus caritas est. Isten a szeretet. Ez a címe az első enciklikájának. Hát valami mást vártok. Tudnék, ez egy zseniális gondolkodó. Most, ahogy a zsinat előtti liturgiával foglalkozik, nagy felháborodás van, különösen a nyugati világban, és már is néhány olyan világos mondatot mond, hogy mindenki elbizonytalanodott. Azt hiszem, hogy kevés pápa tudott olyan tisztán, olyan lényegre mutatóan gondolkodni, mint ő. Az összes kényes kérdés szedi elő egymás után. Mindenki fölháborodik az első pillanatban, és utána meghökkennek a válaszain. Mert mindenben igaza van. Szóval ez az ember, ez a nagyívű ember egy ilyen egyszerű kijelentéssel kezdi, gondoljuk mi, Isten a szeretet. Úgy hányszor hallottuk, hányszor mondták, elemezték, mit is jelent ez, és oly zseniális megközelítést tapasztalunk, azóta ezzel foglalkozik a világ. A pápa azt mondja, és ez a igazán újszerű a harmadik évezredben, a szeretet megvalósítható, ilyen egyszerűen mondja. Mégpedig azért, mert az ember az Isten képére és hasonlatosságára van teremtve. Tehát az ember tud szeretni, ha akar. És arra kérlek benneteket, kedves testvérek, szólít fel mindenkit, hogy hozzátok el ebbe a világba a világosságot. Erre van szükség, Isten a világosság. Én vagyok a világ világossága, mondja Jézus. És pontosan a mai vasárnap evangéliuma kapcsán jutott ez az eszembe. Ugyanis a szeretet legfontosabb mozzanataival találkozunk ebben a történetben. Szeretni csak azt tud, aki észreveszi az ember nyomorúságát. Ez az első lépés. Észreveszi azt a másik embert, aki bajban van, és mindegyikünk bajban van, valamilyen értelemben. Mindegyikünknek szüksége van arra, hogy észrevegyenek bennünket. Lássák a gondjainkat, bajainkat, és valahogy úgy lássa ezt valaki, hogy nem kihasználni akar, nem pellengérre akar állítani, hanem megesik az ember szíve a másik emberen. Az Ószövetségi Szentírásban olvassuk már, láttam népem nyomorúságát, hallottam sóhajtásait. Ha emlékeznek a testvérek, hónapokkal ezelőtt szóltam arról, hogy az Isten megszünteti az ember szabadságát. Fölszabadít az Isten, fölszabadítja az ő népét, és a megváltás is ezt jelenti, hogy Jézus mindenkit föl akar szabadítani, mert szeretet kapcsolat csak szabad lények között lehet. Nincs szeretet kapcsolat egy úr meg egy szolga között. Csak egyenrangú partnerek között van szeretet. Isten fölszabadítja az embert, mert szeretet kapcsolatban akar vele lenni. Láttam népem nyomorúságát, hallottam sóhajtásait. Ez az első lépés. A második, az ember azért veszi észre a másik gondját, baját, mert vissza akarja adni neki az emberi méltóságát. A gondok, a bajok, a megpróbáltatások megalázzák az embert. Vissza kell adni az embernek a méltóságát, és akkor, amikor valaki odafordul hozzá, akkor megvalósul az, amit mindannyian tudunk, ilyen egyszerű igazságok ezek. A megosztott gond fele gond. A megosztott fájdalom fele fájdalom. Visszaadni az ember méltóságát. És ez azért fontos, mert ez az ember életének a lényege. Észrevenni a másik gondját, baját, és dolgozni azon, hogy az az ember ne megaláztatásban éljen. A gondjai, a bajai ne kiszolgáltatottá tegyék, mindegy, hogy milyen gondok és bajok ezek. Az ember belső gondjai, bajai, lelki problémái, vagy egyéb gondok és bajok, az ember életének a lényege, hogy így fordul a másik ember felé, és ezáltal olyan kapcsolata alakul ki, amit így lehet kifejezni legegyszerűbben, hogy van szíve. Nagyon érdekes, és a magyar nyelv szépsége megint, egyre többször gondolok ezekre. A Szentírás nem így mondja, nem csúnya, azt mondja, hogy megremegett a belseje, beleremegett, mikor látta azt a nyomorult embert ott vérben. Szép, ez is szép, de azért sokkal szebb, megesett rajta a szíve. Gyönyörű. És ahogy a magyar mondja, szívesen. Éppen egy lelki gyakorlaton voltam egész héten, és hát különböző nációból származó testvérekkel együtt az egyik cseh testvérnek ezt próbáltam mondani, milyen gyönyörű a magyar nyelv, amikor nem azt mondja, hogy Gerne, szívesen, de benn van a szívünk, gyönyörű. Megesett rajta a szíve. Testvérek, ez azért lényeges, mert itt az életünk értelméről van szó, az életutunkról van szó. Másképp így is mondhatnám, szeretet gyakorlatról van szó, amely szeretet gyakorlat nem jótékonykodás. Nagyon fontos. Mint a máltai szeretet szolgálat vezetője is, hangsúlyozom ezt. Messze vagyunk sajnos még ettől, hogy ezt értenénk. A szeretet szolgálat, amikor észreveszem a másik nyomorát, a gondját, baját, akármilyen gondját, baját, és segítek, mert tudom, hogy emberi méltóságában megaláztatik ebben az esetben, akkor ez nem valami jótékonykodás, hát éppen mi jótékonykodunk, más nem, mi igen, nem erről van szó. Ez az emberi élet lényege. Ezért születtünk. Ki kell magunkat fejezni. És csak így tudjuk magunkat kifejezni. Az összes többi másfajta kifejezésünk az önkeresés. És pontosan ezért vétjük el igen sokszor az életet. Az egyház lényege is a szeretet szolgálat. A hívő ember életének a központi kérdése a szeretet szolgálat. És minden ember életének a központi kérdése a szeretet szolgálat. Vagyis így viszonyulni a másik emberhez. Hát ez nem ilyen, hogy hát ha éppen összejön, akkor igen, ha nem, akkor nem. Nem. Kötelező. Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Vállalt. Testvérek, igazából ez a mai történetnek az üzenete. Most aztán lehetne itt gondolkodni, nagyon, nagyon kedvesen kielemezni a történetet. Már mondjuk az első kérdés is izgalmas, az egy-egy szempontot hadd mondjak. Mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet? Ki kérdezi ezt? Mit kell tennem azért, hogy értelmes életet éljek? Dehogy ezt kérdezik? Azt kérdezik, hogy hogyan érhetem el ezt vagy azt, hogyan tehetem meg ezt vagy azt, hogyan juthatok ehhez vagy ahhoz. Ki kérdezi azt, hogy mit kell tennem, hogy értelmes életet éljek? Senki. Sajnos, ez a mi világunknak a sajátja. Nem az élet értelmét keressük, magunkat. Mit kell tennem, hogy emberhez méltó életet éljek? Hát ezt, amiről eddig beszéltem. És akkor Jézus elmondja ezt a történetet, ugye az írástudó jól válaszol, ki a fele barátja annak az embernek, aki bajba jutott.
azért nem hagyjám ennyibe, hogy na jó, jó választ adtál, menjünk tovább. Hanem ellenpontoz, és behozza, szinte robbant, hogy ez egy szamaritánus, aki ezt tette. Nem a pap, nem a levita, akik mondjuk egy kultusznak voltak a szolgái, hanem egy idegen, sőt, egy ellenség. És ugye ez is azért lényeges, mert a zsidó számára a fele barát a saját fajtámból való, bár azért a Szentírásban az is ott van, hogyha az ellenséget kerül bajba, akkor még az ellenségednek is kell segíteni. Nem csak a fajtát szerintinek, de ezt úgy szívesen agyon hallgatták a zsidók. Itt Jézus pontosan ilyen kihívóan hoz ide egy idegent, egy ellenséget, egy hitetlent, egy szamaritánust, hogy ő az, aki példát ad nektek abból, hogy mi az élet értelme. Nem az, hogy ti ismeritek a törvényeket, ismeritek a proféták tanítását, ismeritek a vallási előírásokat, mentek a templomba bemutatni az áldozatokat. Nem kellenek az Istennek ezek az áldozatok. Jézus milyen határozottan beszél erről? Az Istennek a szívetekkel. Istennek az életetekkel. És ugye Jézus, ahogy elkezdi a történet, egy ember. Nem azt mondja, hogy egy zsidó, vagy egy ember. Akárki, bárki, egy ember. És itt nem az a kérdés, hogy ki az én fele barátom. Jól felelt az írástudó. Én kinek lehetek a fele barátja? Ez a döntő kérdés. Nekünk így kell fordítani ezen a kérdésen. Kinek lehetek a fele barátja? Mindenki fele barátom. Tudja mindenki. Mi is mondjuk, fölmondjuk ezeket az elveket, amiket a Bibliából tanultak ezek a mozgalmi emberek. Szabadság, egyenlőség, testvériség. Most Sárközi nagyon emlegeti ezeket a fogalmakat. Azért valami magyar virtus szorult belé. Nem erről van szó. Kinek lehetek én a fele barátja? Mikor leszek valakinek a fele barátja? Ez a kérdés. És akkor, amikor jót teszek vele. Akkor leszek a fele barátja. És mindenkinek joga van erre, hogy elvárja tőlem. Mert ember, egy ember. És ezért igaz, amit az elején mondottam, a gondok megalázzák az embert. Az ember méltóságát akkor tudjuk visszaadni, hogyha jót teszünk vele, jót teszünk neki. Megajándékozzuk az életünkkel. Testvérek, nagyon, nagyon sokat lehet ezzel a történettel kapcsolatosan mondani, talán ennyi elég. A mindennapjainkban kell észrevenni a kérdéseket, észrevenni a megoldásra váró feladatokat, de legfőképpen észrevenni az embereket. Nagyon kedves mozzanat mocorok bennem. Éjszaka, éjfél előtt értem Mosonmagyaróvár magasságába hazafele jövet, és megálltam ott a MOL benzinkutnál, nem tankolni, hanem kicsit jó volt megállni, mondom, iszom egy jó kávét, hogy kibírjam hazáig. És egészen megható volt a számomra, hogy leállok, észrevesz egy benzinkutat, és rögtön szalad oda. Kedves atya, olyan régen láttam. Nem nagyon szoktam itt tankolni, mert Ausztriában olcsóban tankolunk, mint itt. Hát csak meg kellett állnom egy kicsit, hogy egy kávét megígyem, hogy na ugye már az évek. Hát mondtam, igen, be kell látni az évek. És az a belém karolt, és bevitt a shopba, vagy hogy hívják, abba a boltba, ahol rengeteg ember volt, legalább 100-an álltak a 3 pénztárnál, hogy ő szépen odament, kiengedte a kávét, odahozta nekem, fizetni akartam, ennyivel tartozik önnek az ország. Irgalmas szamaritánus, ha így tetszik. Egy kávé, egy csésze kávéval. Testvérek, azt gondolom, hogy akkor, amikor az életünkről gondolkodunk, akkor el ne felejtsük. A jó tett az nem olyan, hogy jön vagy nem jön, sikerül vagy nem sikerül, éppen olyan van az embernek vagy nem, a jó tett életünk értelme. Azt kívánom a testvéreknek, hogy ismerjék föl ebben az életük értelmét. Tegyenek jót minden emberrel. Kedves testvérek, többször szóltam arról, hogy a világ eljutott oda, hogy már nem elegendő jótékonykodni, nem elegendő adományokat adni, ajándékokat adni, valamiképpen a javait meg kell osztani az emberiségnek. Jó lenne, ha azok, akiknek van mit megosztani, ezt fölismernék. Ha nem ismerik fel, akkor előbb-utóbb el fogják tőlük venni. Mert az éhező ember, a nyomorúságban lévő ember megaláztatott, és a megaláztatásából kitör. Imádkozzunk azért, hogy a mi életünk értelme legyen. Az a fajta emberi kapcsolat, amiről ma szóltunk. Kedves testvérek, az Isten áldását kérjük, hogy legyen erőnk és bátorságunk az Isten útján járni, értelmes életet élni, olyan életet élni, aminek az értelmét Isten adja meg. El ne higgyük, hogy az emberek tudják helyettesíteni az Istent. Nem könnyű kérdés ez. Élet különböző helyzeteket teremt, és bizony néha megpróbáltatik az ember. Nekem ezek az ilyen lelki gyakorlatok mindig nehezek, mert összegyűlünk Közép-Európából, most így mondom, hogy Romániából, Szlovákiából, Ausztriából, Horvátországból, aztán nekünk kell, jelen esetben nekem, ilyen krisztusi módon gondolkodni. Akkor ugye olvassuk minden délben, az étkezés után visszaemlékezünk a megholtakra, és aztán olvassák, hogy 1700, nem tudom hányban meghalt magyar nevek jönnek Pressburgban. 200 évig Pozsony volt az irgalmas rend központja. Aztán olvassák Eisenstadtban és Zágrábban, ezt a Nagyváradon. Nem könnyű az embernek ezt valóban olyan testvéri módon lenyelni. Nekünk itt úgy látszik, itt középen, annyi mindent kell lenyelni. Azért úgy tanítgatom a szlovákokat, hogy az felvidék. Meg Bratislava az a monarchia idején Grósz Mártin volt. Eisenstadt meg Klein Mártin. Hadd szokjon a fülük hozzá azért. Legalább ennyit. És hát közben az embernek isteni módon kell szeretni. Nem könnyű dolgok ezek, higgyék el a testvérek. Ehhez képest milyen könnyű mondjuk Magyarországon egy Gyurcsány Ferencet szeretni. Sokkal egyszerűbb. Fogadjuk el az élet kihívásait. Nem könnyű kereszténynek lenni. Sem önöknek, sem nekem. És nekünk magyaroknak meg ráadásul itt valóban nagyon nehéz. De higgyék el, hogy nincs más út. A szívünk megszakad Felvidékért, Kárpátaljáért, Erdélyért, Délvidékért, Burgenlandért. Mindig imádkozom, amikor átjövök azon a kis folyón, Burgenlandban, a végre otthon vagyok. Hát kis önáltatás. De azt hiszem, hogy ezek szükségesek, mert különben elveszítjük magunkat. No, kérjük az Isten áldását, hogy tudjunk keresztényként élni, minden ember testvéreként. Bandi atya, tudod, hogy ki volt az, aki bekísért téged? Ez az asszony. Ez a Mária. A Mária. Ez az Ivánnak a felesége, akivel együtt voltatok ti letartóztatva. Igen. Hát csak azért, hogy tudd.
Igen, köszönöm szépen.
Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen.
A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében.